Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió családját, és az Ígéret Földje című műsorunk újabb epizódjával jelentkezünk. A Mária Rádió stúdiójában szeretettel köszöntöm dr. Schöner Alfréd főrabbi urat, a Zsidó Egyetem nyugalmazott rektorát. Kedves főrabbi úr, mondhatnánk most már, hogy hagyomány szerint egy heti gondolattal kezdjük a műsorunkat. Parancsoljon!
A Szentírás idézet, amit ajánlanék a Mária Rádió hallgatóinak is szíves figyelmébe, ez Mózes harmadik könyvének harmadik fejezetéből való. Nota bene, a zsidó közösségekben minden héten felolvasnak néhány fejezetet, ezt mi szaknyelven úgy hívjuk heti szakasz. Egyben mondjuk heti szakasz. A heti szakasznak, erre a hétre kijelölt heti szakasznak a mondatát, egyik mondatát ajánlanám szíves figyelmükbe, amely héberül és magyarul a következőképpen hangzik. A szentírási citátum a következő. Hukat olam le dorotéhem, behol mosvotéhem. Mózes harmadik könyvének harmadik fejezetéből. Magyarul, örök törvény ez nemzedékeken át, minden lakhelyeteken. Fontos gondolat. Természetesen bibliai előírásokról van szó, ugyanakkor történelmi üzenete is van, a hagyomány megőrzésére is vonatkozik, jelesül, hogy minden zsidó közösségben őrizni kell a tradíciót, a hagyományt. Így a mai beszélgetésünk témája, amikor az egyik örömünnepről, a Púrimról fogunk beszélni, a Púrim szó annyit jelent, hogy sorsvetés, hogy miért, azt mindjárt elmagyarázom.
Igen, azt rá is akartam kérdezni, mert hogy függ össze Eszterrel.
Mindjárt elmagyarázom. Az Eszter könyvét olvassuk fel ilyenkor zsinagógáinkban, amely könyv 10 fejezetet tartalmaz, 9 terjedelmes fejezetet, és a 10. fejezet az 1-2 vers mindössze. Héberül ezt úgy hívják Megillat Eszter. Megillá annyit tesz, tekercs. Eszter tekercs. Amint tisztelendő úrnak korábban már megmutattam egy tekercset, egy Eszter tekercset, amely évezredek óta ugyanolyan formában használtatik a zsinagógában vagy a zsidó otthonban. Eszter tekercse, más néven a Púrim ünnepének tekercse, a nevét, a Púrim szó, a nevét egy 3 gyökbetűből álló szóból kapta. Púr annyit jelent, hogy sorsot vetni. A hagyomány szerint a gonosz Hámán sorsot vetett, hogy melyik nap fogják az ókori Perzsiában elpusztítani a korabeli zsidókat. De erről majd később. Szeretnék 2 sort felolvasni egy korábbi írásból, amely a következőképpen fogalmaz. Valamennyi ünnepünk szorosan összefügg egy-egy bibliai könyv, vagy részlet nyilvános felolvasásával. Értsd, hogy zsinagógában, amikor együtt van a közösség, felolvasunk héber nyelven, a klasszikus biblia nyelvén eredeti forrás szövegeket, forrás hitelességével bíró szövegeket, amelyek ünnepekre tesznek utalást. Így például Rosh Hashanah, azaz a zsidó új esztendő alkalmával, felolvassuk Abraham és Izsák történetét, az úgynevezett a Kedat Yitzchak, erről ma beszéltünk, Izsák megkötözésének, vagy esetleges feláldozásának
ami ugye nem is történt meg végül.
Igen. Erről majd, ha eljön az új év, Isten kegyelméből, akkor majd erről külön fogunk beszélni. De említenék egy másikat. Jom Kippur, amely a zsidóság legnagyobb ünnepe, az engesztelés napja, akkor az ókor első főpapjának, Áronnak az áldozatáról olvasunk. És ha ez így van, már pedig így van, akkor különösen igaz ez a megállapítás a legvidámabb zsidó ünnep a Purim esetében. Eszter könyvét, vagyis a Megillát, Eszter tekercsét, ezt a tekercs szöveget nem csak felolvassuk ezen a napon, de az egész ünnep története, előírása csak itt, ebben a szentírási műben olvasható. Hogy ezt jobban megértsük, ahhoz kell egy sajátos topográfiai egységről beszélni, egy kis városkáról a földközi tenger mentén.
Javnei iskoláról, ugye?
Ez a Javnei iskola. Így van. A története talmudi hagyományra vezethető vissza. A hátterében ott van az ókori Jeruzsálem pusztulása. Vespasianus császár és a fia, a hadvezér Titus, a maga területhódító akciós sorozata során elfoglalja Júdeát, az ókori zsidóság országát, szentvárosát, Jeruzsálemet, elfoglalja Jeruzsálemet, és felégeti az ókori szentvárost, a mai napig a zsidóság legszentebb város. Már ég a város. Az emberek menekülnek, akik még megmaradtak. És akkor egy kis csoport vezetője, úgy hívták őt Jóhanán, Zakkájnak a fia, azzal a kéréssel fordul a császárhoz, hogy adja nekik Javne városát. Innen van az iskola elnevezése, Javne iskola. A kérdés úgy hangzott, miért? Hogy tanuljunk és tanítsunk. Jóhanán időszámítás szerinti első században érezte és átélte, megfogalmazta a lelkében azt a gondolatot, ha már nincs ország, akkor kell egy föld nélküli haza. És ez a tan, a tanítás, a tanulás. Kell egy iskolát létrehozni, ahol tanítani fognak. Itt Javnén születik meg az első jelentős szellemi centrum, úgy ismerjük, hogy Javne iskola, ahol kvázi kodifikálják véglegesen a bibliai szentírási szöveget, amely körülbelül egyezik a kereszténység ószövetségével. Vannak kis különbözőségek, erről majd fogunk beszélni. Érdekes módon a javnei kodifikált szövegben benne van Eszter története. Sokat vitatkoztak, vajon szabad-e beletennie, vagy sem. Amiért óckodtak ellene az az, hogy ez az egyetlen olyan könyv, a 24 szentírási kötet, szentírási könyv között, amelyben nem szerepel a mindenható Úristen neve. És ez vitára adott okot, hogy szabad-e a megmenekülést, Purim a megmenekülés ünnepe, a sorsvetés és a megmenekülés, mindjárt erről szól, említeni Isten segítsége nélkül, hiszen tudjuk, Isten segítsége nélkül semmi nem létezik. Végül is úgy döntenek, hogy igen. A Javnei iskola kodifikálja a szent szöveget, benne van Eszter tekercse, de a nem sokkal később a mai Szíria területén megtalált romok egyike, egy kisvárosról beszélünk, ma már kisváros, amikor világváros volt, úgy hívták ezt a várost Dura Europos. Ez egy szellemi centrum volt. Különböző népek, nemzetek, vallások találkoztak ott, és szabadon éltek egymás mellett. Volt ókori keresztény bazilika, volt görög templom, hadd ne folytassam, és volt egy zsinagóga. És ebben a zsinagógában feltártak a 19. század közepén falképeket. És ezeken a falképeken rögzítés nyert Eszter tekercsének néhány története. Tehát Dura Europoson már nyomon követhető Eszter története, míg a Javnei iskola már elhelyezte a klasszikus szöveget a kánonba, de ugyanakkor még egy fogalmat hadd ajánljak a hallgatók szíves figyelmébe, ez nem más, mint a holtengerparti tekercsek, amelyet 1848-ban találtak meg Qumranban, és ezekben a mintegy 2000 évvel ezelőtt írott szövegekben a Szentírás minden könyvéből van bibliai idézet, amit nem találtak, az Eszter tekercse. A kérdés, hogy vajon miért? Nyilván van összefüggésben, hogy amikor még írták ezeket a tekercseket ott Qumranban, akkor még az Eszter tekercse nem volt kodifikálva. Aki kodifikált, az a Javnei iskola.
Valószínűleg később volt.
Később lehetett. És ami aztán már evidensítette, hogy Javnétől több ezer kilométerre a Szíria területén lévő Dura Europoson már ábrázolva is van. Térjünk vissza magára Eszter könyvére, Eszter tekercsére. A hagyomány szerint a történet a polgári időszámítás előtti 450-ben játszódik. Tehát akárhogy nézzük, mondjuk durván 2,5 évvel ezelőtt. Azóta ez egy élő ünnep. Héberül úgy mondják micvá, egy hagyomány, amelyet minden esztendőben, Adár hónapjában, most van egyébként Adár hónapja, a zsidóság hónapszámítása szerint. Adár hónapja, Adár hónap 14-e, az mindenütt Eszter népének megmeneküléséről szól, ez a Purim ünnepe, a sorsvetési, amiről beszéltünk. Azt is tudjuk, hogy hol játszódik a történet. Eszter könyvének az első fejezetében van. Úgy hangzik, vaj híbi mély Ahasvéros. Történt ez Ahasvéros király idejében, őt nagyobb részt az ókori hódítóval, Xerxésszel azonosítják. 450 körülről beszélünk. Ő volt az az Ahasvéros, aki, idézem megint a Szentírás szöveget, aki uralkodott, mi Hódu veat Kus. Hódu az India, Kus az Etiópia. Tehát India és Etiópia közötti területen. Ez 127 korabeli kis országot, vagy ahogy akkor nevezték, tartományt jelentettek. Hatalmas impérium. Ennek volt a feje Ahasvéros király, Xerxes.
Szentföld is beletartozott? Vagy
kérem, igen, határozottan, persze. És egy ilyen hatalmas országot irányítani borzasztóan komplikált. Természetesen szüksége volt vezetőbeosztású emberekre, és így került hatalomra a bibliai történet egyik legellenszenvesebb figurája, Hámán, aki Eszter történetének, megismétlem a héber nevét, Megillat Eszter, a legnegatívabb szereplője. Miről van szó? Hámán, amikor hatalomra jut, mint általában a türannoszok, mindig vindikálnak maguknak különböző előjogokat. Neki az volt...
A királynak az, a helyettes...
Mondjuk úgy, hogy főminiszter. Ezt így fordítják a 18-19. Századi magyar klasszikus nyelven írott források.
Tehát egy komoly személy.
Egy nagyon magas beosztású személy. Mondjuk úgy, hogy ő volt a király jobb keze.
Igen.
Teljhatalommal bírt. Mondjuk, hogy Cezár Romániába szenvedett. Az egyik mániája az volt, hogy előtte mindenkinek le kell térdelni. Meg kell hajolni, és le kell térdelni. Ez mindig probléma, letérdelni, meghajolni a király előtt. A zsidó ember számára pedig különösen.
Csak Isten előtt szabad.
Csak Isten előtt szabad. A mai napig a zsidó ember három alkalommal térdel le a zsinagógába. Kétszer a zsidó nagy ünnepen, Rosh Hashanah-kor, a zsidó új éven, és egyszer Jom Kipurkor, a hosszú napon, a bőjt napon. Máskor nem. Tehát szembehelyezkedik a vallási törvénye. Ember előtt nem lehet meghajtani, meg lehet a fej. De az nem volt elég. Hámán bosszút akar ráni Mordechájon, ő a zsidóság akkori vezetője, őt általában a keresztény bibliákban, a keresztjén bibliákban Márdókeusnak nevezik.
Talán jobban ismerik
a Mordechai vagy Márdókeus, mind a kettőt fogom mondani. A Szentírásban ez a kifejezés, ez a név szerepel, hogy Mordechai, a keresztény fordításokban Márdókeusnak. Márdókeus nem akart érdeből. Ez kivívja Hámán haragját és gyűlöletét. És nem csak, ilyen jellegzetes, nem csak ő rajta akar bosszút állni, hanem az egész népén. És sorsot vetett, hogy mikor fogják a zsidókat likvidálni, mikor történik meg az ókor egyik genocídium a népírtás. És ez Adár hónap 14-ére esett.
És ez volt ugye a választás, vagy itt a sorsvetés.
Ezért ezt a napot választotta ki Hámán, Púr sorsot vetett, és ez erre a napra esett.
És innen kapta akkor a elnevezését.
Innen kapja a ünnep a nevét, vagy a sorsvetés ünnepe az elnevezését Adár 14-ére. Előtte való nap, Adár 13, ez Tánit Esztér, Eszter bőjt napja. A Szentírásból, Eszter könyvéből ismerjük, hogy Eszter királynő, aki ugye Ahasvéros királynak volt már a második felesége, az elsőnek nagyon csúnya vége lett erről a Szentírás részletesen, ugye nem, de pontosan beszél. Eszter királynő kerül a helyére, aki zsidó származású, zsidó, de nem beszél a származásáról, hallgat róla.
Jól tudom, a Szentírás hadasszának is nevezi?
Pontos. A Szentírás megmondja, mi volt az ő eredeti neve. Hadassza. A perzsa nyelven ez Eszternek felelt meg, tehát az Eszter gyakorlatilag egy perzsa név, nagyobb részt etimológusok úgy tartják, hogy egy helybeli istenségnek, Istár istenségről kapja a nevét Eszter, mint ahogy Mardókeus is egy korabeli istenségről kaphatta a nevét. A terve Hámának nem sikerült, Eszter kérésére Ahasvéros fogadja őt, és elmondja, hogy Hámán el akarja pusztítani a népét, azonban Ahasvéros kegyelme igen mélyről fakad, imádja Esztert, és nem akarja a népének is bántódjása esik. Azóta ez egy szimcha vjomtov, öröm és szép nap a zsidóságon belül. Kevés örömünnepe van a zsidóságnak, de a Púrim az.
Akartam is kérdezni elnézést még az elején, hogy ugye örömünnepről beszélünk, de ugyanakkor egy nép kiirtásáról, azzal indult az egész. De valójában az öröm az, hogy ez megváltozott, megszabadult.
Pontos. Úgy indult, hogy tragédia lesz belőle, de a zsidó nép megmenekült, és örömünnepe lett, vigasság. Azóta minden évben, Adárhó 14-én, értve előtt este, felolvassuk Eszter tekercsét a zsinagógákban.
Eszter, az egészet?
Az egészet, mind a 10 fejezetet, külön dallama van.
Azt éneklik?
A Bálkoré, a Tóra olvasó, aki egyébként a Szent Szöveget szombaton szokta felolvasni, ő olvassa fel a közösség előtt a pontozatlan megillát, a pontozatlan tekercset, annak a textusát, a közösség pedig a mai modern pontozott szövegből, ráadásul olyan szöveget néz, amely általában bilingvis, tehát a héber mellett ott van egy magyar fordítás is, és követik mondatról mondatra a szöveget. Egyébként a 10 fejezetnek saját dallama van, olyan, mint egy modern opera, olyan zeneisége van, annyira lüktető, annyira változatos, egészen felejthetetlen ezeknek a hangulata. A Purim ünnepére a felszabadultság jellemző. Mondjuk úgy, hogy ez egy zsidó karnevál. A férfiak és nők számára elfogadott és megengedett, hogy ekkor ne a saját ruhájukba jelenjenek meg a zsinagógában vagy az utcán, hanem adott esetben viseljenek állarcot, vagy bármi mást. Ilyenkor nem csak megengedett, hanem kifejezetten ajánlott az alkoholfogyasztása, ami nagyobb része a zsidóságra nem jellemző. De Purimkor igen, a felszabadultság, ma azt mondanánk, egy nagyfajta lazulásnak, lelki elengedésnek, egy lelki könnyebbségnek, egy lelki finomodásnak az esetleges megfogalmazása, gasztronómiában, ajándékokban, egymás köszöntésében. Az ünnep jellegzetessége, hogy megajándékozzuk egymást nagyobb részt süteményekkel, édes süteményekkel. Ez egy vallási előírás. Úgy hívják ezt héberül Mishloach Manot. Magyarul annyit jelent ajándék átadása másiknak, valami kis süteménynek az átadása, külön kultusza van. Ilyenkor kindlit esznek, és adnak ajándékba flódnit, különböző édességeket.
Ez mikor szokás? A zsinagógai imádság után? Vagy már
amikor már az istentisztelet után a közösség vezetői, vagy az erre kinevezett személyek a korábban elkészített süteményeket a zsinagóga népének odaadják, megterítik, vagy megterített asztalhoz vezetik őket.
Ez közvetlenül zsinagógában van, vagy van mellette egy helyiség?
Van mellette mindig helyiség, de mondjuk a mi közösségünkben, a Hegedűs Gyógyszer közösségben a hölgyek behozzák tálcán a süteményt, amikor vége van az istentiszteletnek, és mindenkit megkínálnak. Kérem, ne felejtj el, hogy a zsidó hagyomány szerint, ha eszünk egy falatot, áldást kell mondanunk rá. Olyan áldás, amely megköszönjük az örökkévalónak, hogy ételt ad. Úgyhogy ez esetleg jelentős részben úgy történik, hogy közösen mondjuk el az áldás, és utána elhangzik az amen, és ezzel megadjuk ennek a szellemi hátterét, és utána van ennek egy gasztronómiai élvezete is természetesen. Még valami van, amit szeretnék elmondani, nagyon fontos. Az ünnep jelentős eseménye, vagy kötelezettsége a cdaká. Cdaká annyit jelent magyarul, hogy jótékonyság. Ilyenkor vallási előírás, hogy a rászorultaknak, a szegényeknek segítenünk kell. Az év minden napján, de ilyenkor kifejezzen kötelezettség. Van egy régi mondás, ami azt mondja, aki csendben ad, az kétszer ad. Ne, azaz nem nyilvánosan, nem nagyvonalúan, hanem visszafogottan, úgy is mondhatnám.
Titokban.
Ha nem is titokban, de úgy, hogy más ne lássa. Úgy adjunk azoknak, akik rászorulnak. Tehát az ünnepnek van egy történeti háttere, van egy folklorisztikus karneváli hangulata, és nem utolsó sorban van egy gasztronómiai különlegessége főétkezésben, mellékétkezésben, és az egész ünnepnek a hangulatát áthatja a vidámság. Ez egyébként a zsidó ünnepekre nem kifejezetten jellemző. Két ilyen ünnep van, az egyik a Hanuka, majd erről is egyszer veszünk, de leginkább a Púrim. Ha szabad még valamit elmondani...
Igen, csak parancsoljon.
Nagyon röviden. A magyar irodalomban, bármilyen furcsa, több helyen is megörökítést nyert Purim ünnepe. Egyet említenék, amelyet kiváló kollégám Olá János mutatott meg nekem, és most felolvasnám az ő könyvéből ezt a rövid gondolatot. Kölcsei Antónia, a himnusz szerzőjének unokahúga, 1839-ben Csekén, ugye egy kicsi-kis település, látott egy zsidó púrimi vigadalmat, és azt naplójában meg is örökítette. Többek között így ír Kölcsei Antónia 1839-ben. A zsidók ma Hámán ünnepét ülték. Minden zsidó nagy vigalomba vala, s jó napot csinált magának. Ők mindnyájan boldogak voltak ma, boldogabbak, mint bármely öröm ittas úra velencei, vagy a római kárneválban. Így a boldogságot nem lehetne meghatározni. Mindig megindulást és mozgalmat érzek keblemben, midőn zsidót szenvedni látok, s örömet akkor, ha boldognak vélem őt lenni. Eddig az idézet 1839-ben a egyik legnagyobb magyar költő, Kölcsei Ferenc unokahúgának a tollában Kölcsei Antóniát idézte.
Szépen meg is van fogalmazva, és köszönjük szépen ezt, mert mindenképpen ez illik a mai, vagy ehhez az előadáshoz, ehhez a, és a Purim ünnepéhez. Köszönöm szépen dr. Schöner Alfred főrabbi úrnak, a Zsidó Egyetem nyugalmazott rektorának, hogy újból egy nagyon szép előadásnak lehetünk a tanni beszélgetésnek, és számomra is ez tényleg ilyen nagyon fontos is, és úgy érzem, hogy tanultam én is ebből, bár ugye nagyjából mi, mint papok, azért tisztább vagyunk ezekkel a dolgokkal, de mindig tanulok én is valamit, és mindig érdekes megközelítés, ez egy kis más szemszögből látni a dolgokat, és jobban meg tudjuk érteni ezeket a zsidó és keresztény hagyományokat ilyen szempontból is. Jó Isten fizesse meg, és áldja meg.
Köszönöm a megtisztelő meghívást.
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Schöner Alfred főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról.